beszélgetés életről és a Szentírásról. Józsa Judit kerámia szobrásszal Perccel Éva beszélget.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Mai vendégemről mindig egy szó jut eszembe, és az a mese. Az a szó mindig a mese, amikor megnézem a szobrait, vagy meghallgatom egy-egy előadását, és aztán nagyon mesés körülmények között találkoztunk. Történt ugyanis, hogy elhatároztam mesebeli fordulattal, egyértem egy halálom, meghívom a műsorba Józsa Judit kerámia szobrászt. Az interneten találtam egy címet, ami már nem volt aktuális, és találtam egy telefonszámot. Hát úgy legyen, megpróbáltam, legfeljebb azt mondják, hogy ezen a számon előfizető nem kapcsolható. Aztán végül is a második csöngés után Judit fölvette, és azt mondta, hogy szia Éva, már vártam, hogy hívni fogsz. Hát gondolhatják a kedves hallgatók, kicsit nagyon meglepődtem, természetesen egy telefonszám cseréről és elnézésről volt szó, mondhatnám a technika ördöge, de meséről van szó. A mesetündére intézte, hogy Józsa Judit ma itt van a stúdióban.
Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek a rádióban, és beszélhetek a munkásságomról, alkotásaimról, és természetesen hitvallásomról, ami így szól. A hit, remény, szeretet, három, ezek között pedig a legnagyobb a szeretet.
Miért ezt hoztad?
Az az igazság, hogy három Isten erény határozza meg az én életemet, én e szerint élek, és azt kell, hogy mondjam, hogy alkotásaimban is ez tükröződik vissza. Nagyon hálás vagyok a Jóistennek azért, hogy megáldott egyfajta tehetséggel, amit édesapámtól örökölhettem, de megáldott szorgalommal is, amit édesanyámtól örököltem. Úgyhogy különösen boldog vagyok, és hálás a Jóistennek ezért a tehetségért, és ugyanakkor azért is, hogy olyan székeny családba születhettem, ahol nagyon-nagyon fontos volt mind a vallás, mind a hazaszeretet, mind a hagyományoknak az őrzése, egyáltalán az örökségünknek az őrzése.
Rögtön elkezdtük az igével, meg a munkával, de hát az a mai nap, az a jelen. Megbeszélünk majd még a jövőről is, de egy kicsit lépjünk vissza a gyerekkorba.
Az az igazság, hogy nagyon boldog gyerekkorom volt, azt kell, hogy mondjam, a nagy, sötét kommunizmus ellenére, hiszen Ceausescu rendszerben nőttem fel. Természetesen én is megéltem azt, hogy sorba kellett állni a cukorért, az olajért, hogy agyonnyomtak a sorba a kenyérért, hogy ötten voltunk a családban, és egy cikket, a hatodik személynek járó ék alakú cikket mindig kivágták abból a kenyérből, amit minden nap ki kellett váltani. Tehát ezt egy gyerek nem, hát hogy mondjam, örömteljes, boldog mosolyjal fogadja, de annak ellenére, hogy mindezek megtörténtek, mégis az én édesapám, édesanyám és a nagyszüleimnek köszönhetően olyan gyerekkorom volt, ami hát mai napig egy kifogyhatatlan forrás, egy olyan hamuba sült pogácsa, ami soha nem fogy el.
Itt érzem a mesét? Akkor, mert az olyan mesebelinek tűnik most, amit elmondasz a gyerekkorodról, akkor a mesevonal a munkáidban talán innen is jön.
Valóban így van. Gyerekkoromban nagyon sokat mesélt nekem édesapám, édesanyám, és az anyai nagyanyám is, aki egyébként székelypálfalvi volt, és ő betűsen beszélt. Ennek köszönhető az, hogy nem csak rongyosra olvastam annak idején nagyapó mesefáját, hanem ez jóval később aztán megszületett egy kiállítási anyagban is, nem akárhogyan, mert csodálatos a magyar kerámia művészet, de mégis ezen a területen nagy hiányosság, hogy a magyar mesevilág nem született meg. Ezért olyan témát választottam mindig is évről évre megújuló tematikaként, ami hiány a magyar képzőművészetben, különösen ugye a kerámia szobrászatban. És ilyen volt a magyar mesevilág anyaga, ahol visszatudtam nyúlni a magyar nemzet, a magyarság ősi világképéhez. Természetesen nem csak a nagyszerű mesehősöket, királylányt, királyfit, a szegény legényt, a Jankót, a sárkányt, hanem Tündér Ilonát, és a Tündér Ilonán keresztül magát az életfát is el tudtam magyarázni, ami nagyon-nagyon fontos szimbólum és jelentős érték a magyar, mind a magyar népművészetben, mind a magyar képzőművészetben is most már.
Most már, igen, mert behoztad. Hogy derült ki, hogy a talentumot örökölted édesapától? Ott téblávoltál mellette, kaptál egy kis agyagot, hogy derült ez ki, hogy te is ezt a pályát fogod választani?
Hát ugye fazekas mester leánya, ugye édesapám Józsa János fazekas mester, óhatatlan, hogy a gyerekfejjel játszottam az agyaggal. Egész pici koromban már mintázgattam, hajtogattam az agyagot, és a kezdet-kezdetében ilyen kicsi maszkokat, nagy bajuszú székely embereket, királylányokat, gyerekkori hősöket mintázgattam, de plakettekbe. És ezeket édesapám kiégette nekem. 21 évesen mintáztam az első szobromat, ez már egy komolyabb alkotás volt. Az az igazság, hogy ennek a műnek Szeretet volt a címe, és mindenki látott már bárdoggal fedett keresztvárt Erdélyben. Na hát a kedves rádióhallgató, képzeljen el egy ilyen keresztvárt, amire ráborul egy öreg anyóka, aki székelyruhában van öltözve, kendővel a fején, és áttöreli ezt a keresztvárt. Ez akkor született ez a szobor, amikor halál, mint olyan megérintett engem, mert elveszítettük egy közeli ismerősünket, számunkra kedves embert. És ez a szobor kikívánkozott három dimenzióba, tehát addig síkba dolgoztam plakettekbe, és valahogy a 11 éves gyerek valahogyan ezt meg akarta ragadni, és ez így sikerült. Természetesen akkor még a technikai tudásom kevés volt, úgy hajtogattam az agyaglapokat egymásra mintázva, hogy nagyon pici vékony lapokból tevődött össze, és nem dolgoztam el eléggé, úgyhogy a bátyám, aki ma már ugye tovább viszi a fazekas mesterséget, az ifjabbik Józsa János, akit mi csak Jankónak becézünk. Mindig mondogatta, amikor rakta be a kevencébe a szobraimat, a korai szobraimat, hogy papírszobrok, papírszobrok. De hát azért ezek a korai alkotások, néhány megvan belőlük, és a Szeretet című is. Nagyon ritkán állítom ki, mert nagyon sérülékeny, de a szívemnek egy nagyon kedves alkotása.
Hiszen papír, ugye megmondta Jankó is, hogy papír sérülékeny, de ez a technikád, ez megmaradt, nem? Mind a mai napig ez a vékony hajtogatós.
Valóban megmaradt, mert az az igazság, hogy édesapám is mintázott szobrokat is, nem csak fazekas mesterként dolgozott, hanem például csinált egy gyönyörűséges, majdnem egy méter magas Petőfi Sándort, egy gyönyörű magyar ruhába, karddal és gyönyörű bajusszal, de amikor elkészült a szobor, akkor ugye ő egy tömbből faragta ki, és úgy mintázta meg az alkotást, el kellett vágnia a különböző területeken, és éppen a fejét is, hogy ki tudja üregelni a szobrot, hogy égethető legyen. Könnyen kiszáradjon és égethető legyen. Na hát én teljesen rosszul voltam a gyerek fejjel, hogy hát Petőfinek a fejét elvágjuk. Hát ez. És ezért találtam én ki, hogy addig hajtogatom és úgy hajtogatom a szobrot, hogy ne kelljen kiüregelni, és egyáltalán ha nagy szobrászati technikával dolgozom, mert előfordul azért ilyen a nagyobb méretű alkotásoknál, akkor megpróbálok olyan helyen üregelni, vagy úgy elvágni a szobrot lehetőleg, hogy nem a fejét vágom el. Valahogy benne ez az energiák áramlása, meg egyfajta ilyen átvitt értelembe való gondolkodás azért ott van, és ott bujkál még az a gyerek, aki nem engedi ezt. Úgyhogy ez a játék, és ez a rácsodálkozás váltotta ki belőlem ezt a sajátos technikát, amit mai napig csiszolok, fejlesztek, hiszen jó pap is holtig tanul, és a mester sem egyik napról a másikra válik mesterré. Bizony-bizony sok-sok évnek a munkája az, hogy ma már szinte csipkeszerű dolgok is tudok mintázni agyagból.
Jellegzetesek a szobrai, tényleg olyan könnyedek, és egyszerűen nem lehet eltéveszteni. Ez biztos, hogy Józsa Judittól származik, akárhol is meglátja az ember filmen, tévében, kiállítás, ilyen villanásokban, az, jaj, Józsa Judit, azt biztosan lehet tudni. Átjöttél-e Magyarországra tanulni, vagy végig kint tanultad a kerámia szobrászatot?
Gyakorlatilag én orvos akartam lenni, éppen ezért egészségügyi szakközépiskolában végeztem Székelyudvarhelyen, és ott dolgoztam a udvarhelyi kórházba, de aztán hát cipész vissza a kaptafához, fazekas mester leánya vissza az agyakhoz, úgyhogy mégiscsak úgy döntöttem, hogy az a gyerekkori álom, hogy én egyszer majd az én hőseimet fogom megmintázni, legyen az a magyar nagyasszonyok, vagy éppen magyar mesevilág, vagy magyar táncok. De hát visszatértem ehhez a területhez, de úgy éreztem, hogy amit én a kerámia szobrászatba szeretnék elérni és megmutatni, annak az anyaországban van a helye. És ezért jöttem Budapestre, az anyaország fővárosába, hogy itt tudjak tanulni és fejlődni, és a maga módján megálmodott kerámia szobrászatot művelni. És úgy látszik, hogy a Jóisten fogta a kezemet, mert nem tértem le erről az útról, nem volt ez olyan egyszerű, de bizony fejlődni is tudtam, hiszen a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen művészettörténet szakon végeztem, amiért különösen örülök és hálás vagyok a Jóistennek a lehetőségért és a kitartásért, hogy végig tudtam ezt munka mellett csinálni. Az igazság, hogy nagyon-nagyon sokat tudom használni a művészettörténeti tudásomat a történelmi témájú figuráim kapcsán.
Ezt már említetted is, az 59 nagyasszonyt, a magyar nagyasszonyokat, erről, mert ez Én nekem az az emlékem, hogy ezzel robbantál be a köztudatba ezzel a kiállítás sorozat.
Az az igazság, hogy a tárlatlátogatók nagyon szerették a kezdeti alkotásaimat. Az első sorozataimban azok a népi életképek voltak, a kihalófélben lévő népszokások, a népi mesterségek, gyönyörű színes, ilyen földfestékes felületű figurácskák, életképek. A második nagy kiállítási anyagom az a honfoglaló magyarok voltak. A köztudatban szerintem ezzel idézőjelesen robbantam be, ha lehet így fogalmazni. Az Opusztaszeren volt kiállítva a körkép épületében a két promenád közötti részen, több mint egy évig, és talán az hozta meg az ismertséget számomra. Az különösen izgalmas, hogy nem csak a honfoglaló vezéreket, hanem a honfogláskori mesterségeket is megmintáztam, és ez egy különös sajátságos sorozat volt. És aztán valóban, ami úgy talán a legsikeresebb kiállítási anyagaim sorába tartozik, az a magyar nagyasszonyok anyaga, mert hogy eddig több mint 13 évnyi kutatási idő után három kiállítási anyagba 59 magyar nagyasszonyt mintáztam meg. Egészen a korai időszaktól Emesétől, hát 56-ig, tehát Tóth Ilonáig, az 56-os magyar hősnőnkig.
Akkor ez most kész ez a sorozat, vagy tervezel még majd, mert 56 után?
Soha nem tud teljesen befejeződni ez a sorozat. Az az igazság, hogy mindig gyűjtöm az újabb olyan asszonyokat, akik valami miatt az első, második vagy harmadik válogatásból kimaradtak. Hát még olyan asszonyok hiányoznak, mint a Nápolyi Mária, a magyar királynő például, akiről Prokop Mária professzor asszony csodálatos könyvet írt, csodálatos kutatást végez. És még sorolhatnám, közel 10-12 olyan nagyasszony van már, akik szoborba kívánkoznak, folyamatosan gyűjtöm és kutatom az életüket, életrajzokat, és természetesen az ábrázolásokat, vagy éppen fotókat is, hogyha van, hogy a későbbi újkori időszakból már vannak fotók, felvételek is. A korai időszakkal van a nagyobb gond, amikor mondjuk egy-egy nagyasszonyról hát kevés anyag maradt fenn. Gondoljanak csak bele, talán mindenki ismeri Kanizsai Dorottyát. Kanizsai Dorottya tetteiről, és az, hogy ő milyen habitusú volt, hogy milyen lelkületű asszony volt, hogy mennyire tisztelték, a korának legtiszteltebb nagyasszonya volt ő. Ezt mind-mind a kortársaktól, vagy éppen királyi oklevelekből ismerjük. De azt nem tudjuk, hogy Kanizsai Dorottya hogy nézett ki. Nem maradt fent róla egy olajfestmény, nem maradt fent róla egy metszet. Tehát ez egy nagy-nagy hiányosság, és mutató egyszer csak megtalálnak Kanizsai Dorottyáról egy hiteles ábrázolás. Rendkívül nagyon nagy dolog lenne.
Ezt akkor mivel tudod pótolni? Mert Kanizsai Dorottyáról egy képet én tudok, amikor a temetetlen holtakat temet. De hát az szintén nem kortárs, hanem egy későbbi kép. Hát, abból nem biztos, hogy ki tudsz írni. Mivel tudod pótolni az ilyen hiányosságot?
Hát a leginkább a feledés fátylát a magyar társadalomban úgy lebbenthetjük föl, hogy a Mohácsi csata során a több mint 14 ezer halottat ő temeti el a saját pénzén. Kirajzolódik egy személyiség, kirajzolódik egy olyan asszonynak a képe, akiből erősugárzik szépség, lelki erő, harmónia és rendkívül nagy szeretet. Ehhez kell a művész fantáziája megteremtse az alkotásban azt a lelkületet, azt az állapotot, ami az arcán tükröződhet. Természetesen korhű ruhában, korhű viseletben, és talán egyfajta üzenettel is, hogyha ha jó Isten engedi, akkor talán azzal is.
Egy szoborról mindenképpen szeretném, ha beszélnénk, az én kedvencemről, a magyar család. Ennek a története, az anyaga mindenne nagyon izgalmas számomra. Szeretném, ha a hallgatók is megismernék ennek a szobornak a történetét.
Az az igazság, hogy a szívem csücske a magyar család szobor nem véletlenül számomra nagy kihívás volt, mert több mint 10 éve keresgéltem azt a fa gyökeret, amire rá tudtam építeni végül is ezt a kompozíciót. Nem terveztem nagyméretű alkotást, ugye én kismasztikákat készítek elsősorban, és én úgy képzeltem a magyar családot, hogy maximum fél méteres nagyságú lesz. De akkor, amikor hosszú-hosszú keresgélés után végre Balog István fafaragó mesternek a kertjében fönt Ongán, egy kis faluban. Ott volt a fatörzs előttünk, és én láttam rajta a magyar családot, akkor az nem volt kérdés, hogy akkor ennek a magyar családnak nem kisméretűnek kell lenni, hiszen a fának, a gyökereknek a mérete meghatározta, hogy szinte életnagyságú kompozíció született, hiszen körülbelül olyan 140-150 cm magas a teljes kompozíció. De hogy a rádióhallgató el tudja képzelni, hogy ez hogyan néz ki, megpróbálja próbálom hát leírni, hogy el tudják őt gondolni, vagy képzelni. Tehát egy olyan erős gyökereket képzeljenek el, amelynek a törzséből emelkedik ki, és testesül meg az édesanyja és az édesapa ölükben a kisbabával, a csecsemővel. Az édesapa az egyik karjával a fatörzsnek az oldalán a gyökerekre támaszkodó, felfele kapaszkodó kislányt tartja. Egy olyan kislányt, akinek gyönyörűen befont magyar hajtincsei vannak, és a másik oldalon a fatörzsön pedig egy kisfiú üldögél ölében egy pulikutyával. Nem véletlenül, most nem arról van szó, hogy jó dolog, hogyha egy gyereket és egy kutyát ábrázolunk, mert azt mindenki szereti. Szó sincs erről, természetesen egy szép dolog, de arról van szó, hogy a kezdet-kezdete óta a kutya a művészetekben, legyen az festményen, vagy éppen szobrászati ábrázolásokban a hűségnek a szimbóluma. Itt jelen esetben a házastársi hűségnek és a testvéri szeretetnek is a szimbóluma. És hát amit különösen szeretek, az a gyökerek ölelésében elől, a kompozíció előterében egy 2-3 éves kisleányka, aki hát cserfesen a lábocskáit egymásra rakja, és ízeg, mozog, miközben imára kulcsolja a kezét, és úgy imádkozik, ahogy a nagymamájától, vagy épp az édesanyjától tanulta. Ez a gyerek korondi székelyruhába van öltöztetve, mert így bele tudtam csempészni a magyar családba az én szűke pátriámat, Erdélyt és Korondot magát. De hogy miért 4 gyerek jelenik meg a magyar családban? Azért, mert nálunk Erdélyben úgy tartják, hogy egy gyerek az édesanyának, egy gyerek az édesapának, egy gyerek az egyháznak, és egy gyerek a hazának. Az az igazság, hogy ezen túlmenően ennek a szobornak van egy üzenete. A kompozíció hátoldalában egy rejtett, kicsirázott mag motivumba véstem bele a magyar család kapcsán az üzenetemet, ami így szól. Hiszek az egyistenbe, hiszek a hazába, hiszek a nemzetbe, hiszek az összetartozásban, hiszek a szeretetben, hiszek a családban.
Megint csak eljutottunk az igéd egy részéhez, már az előző szobroknál is előjöttek a szeretett motivumok, és a bevezetődben is említetted, hogy azért ezt a mondatot hoztad, mert az életeden túl az arszpoétikádat is megalapozza a szeretet. Még egy kicsit a családhoz visszamennék, édesapád, aki szakértő, szakember, a munkáidat biztos, hogy nagyra értékeli, de ad-e néha valamilyen tanácsot, akár témában, akár technikában?
Édesapámat tartom elsősorban a mesteremnek. Az az igazság, hogy ugye fazekas mester, aki egész életében arra tette föl, az élet célja az, hogy a korondi kerámiát a legmagasabb szinten és a régi hagyományoknak megfelelő motivumokkal és színvilággal alkossa meg, adja tovább a fiának, mint mondtam, a bátyám az, aki tovább viszi a mesterséget. Édesapámtól rendkívül sokat tanultam, mai napig van olyan, amikor más kísérleteket hajtok végre, és egy különböző hőfokokon, különböző szintestekkel kísérletezek, tanácsot kérek tőle, mert az a tapasztalat, ami hát egy gyakorlatilag több mint 50 éve, hogy fazekas mester ő. Szóval az a tapasztalat, ami egy ilyen mester tudása, az nehéz pótolni, és önzetlenül is mindig-mindig támogatóan segít, és nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki, azt kell, hogy mondjam. Nem győzök eléggé hálát adni a Jóistennek, hogy nekem ilyen csodálatos édesapám van, akire én nagyon-nagyon büszke vagyok, akire én fölnézek, és remélem egyszer megadatik az is, hogy olyan elismertségben legyen része, mint ami neki kijárna. Én nagyon boldog lennék, hogyha ő most már 71 néhány évesen eljutna arra a szintre, hogy méltó állami elismerésben is részesülhessen. Remélem, hogy értő fülek hallják ezt.
Józsa Judit kerámiaszobrásszal Perccel Éva beszélgetett.